Istenünk, magasztalunk téged azért, mert hatalmas Isten vagy az Úr Jézus Krisztusban, közel jöttél hozzánk, és szerető atyánk lettél, és elmondhatjuk szívből a mi atyánkot. Köszönjük, hogy megismerhettünk téged, a te utadra léphettünk. Köszönjük, hogy áldással, jutalmakkal, mennyei kincsekkel akarod elárasztani az életünket. Köszönjük ezt a délutáni alkalmat is. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy rád tudjunk figyelni, hogy te legyél a központban, hogy téged tudjunk dicsőíteni. Áld meg a szolgálatokat is, Uram, hogy téged dicsőítsenek, és így hadd tudjunk lelkileg épülni. Engedd meg, Urunk, hogy mindent félretegyünk, minden akadályt, minden gondot és terhet. Szabadítsd fel a szívünket, elménket arra, hogy rád tudjunk figyelni, és szólíts meg bennünket, Urunk, és add, hogy közelebb jussunk te hozzád ezen az alkalommal is. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapígét, a 112. Zsoltárt. Dicsérjétek az Urat! Boldog az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Hős lesz annak magva a földön. A hívek nemzedéke megáldatik. Gazdagság és bőség lesz annak házában, s igazsága mindvégig megmarad. Az igazakra világosság fénylik a sötétben, attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsön ad, dolgait pedig igazán végezi. Mivel, hogy soha nem ingadoz, örök emlékezetben lesz az igaz. Semmi rossz hírtől nem fél. Szíve erős, az Úrban bizakodó. Rendületlen az ő szíve, nem fél, míglen ellenségeire lenéz. Osztogat, adakozik a szegényeknek, igazsága megmarad mindvégig, az ő szarva felemeltetik dicsőséggel. Látja ezt a gonosz és dühöng, fogait csikorgatja és eleped, a gonoszok kívánsága semmivé lész. Amen. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit Isten házába. Azért jöttünk el, hogy Istent magasztaljuk, dicsőítsük. Ő itt van közöttünk, és meg akar bennünket szólítani. Imádkozzunk azért, hogy tudjunk áldásban részesülni. Azok, akik szólnak énekben, bizonságtevésben, költeményben, ők is tudják Istent magasztalni, dicsőíteni. És imádkozzunk azért, hogy minnyáján nyitott szívvel hallgassuk Isten igéjét. Az énekkar szolgálatát kérjük, ők fognak szolgálni, amiután Antal Adónia testvér fog szólni.
Uram Jézus, dicsérlek, legyen áldott szent neve, ilyen minden hódolat és tisztelet. Hozzád jövök, Mesterem, add nekem kegyelmedet, neves meg, hozzád előtt én is nevesedem. Kérlek, nyisd fel újra szemem, majd meglátom.
Ez egy, a Zsoltár egy, általában egy ének szokott lenni, tehát ezt mindig énekelték valamikor, és ezért én is két éneket szeretnék megemlíteni, amit úgy megérintett azzal kapcsolatban, hogy ki az igazi boldog ember, és ki az igazán gazdag ember az Úrban. Az egyik ének egy angol szerző írta, talán nincsen lefordítva magyarra, arról szól, hogy egy példázatot mond el az író, vagy az énekes, hogy képzeljünk el egy embert, akit hogy felhívnak egy showból, hogy akarsz-e milliomos lenni, és azt mondják, hogy megnyerted a főnyeremény, tiéd a 10 millió dollár, be vagy biztosítva két életre, és akár azt vehetsz, amit akarsz, És mit csinál az ember vele? Fogja, becsomagolja a pénzt, elássa, és éli az életét úgy, mintha semmi nem történt volna. Hát nehezen lehet ezt elképzelni. És utána az, a következő verszak arról szól, hogy Isten minket feltámasztott a halálból. És lehet, hogy úgy teszünk, mintha semmi nem történt volna. Ugye, hogy ezt se lehet megcsinálni. Ez is olyan visszásság, mint az előző történet. Vagy még nagyobb. Az Úr Jézus is ugyanezt mondja a példázatában a Máté evangélium 5. részében, hogy ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne az ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, vagy és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épített város. A lámpás sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóba tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Hát valahogy ilyen kellene legyen az életünk, azután, miután az Úr feltámasztott bennünket, és nagy dolgot tett az életünkkel, és nem tehetünk úgy, hogy ez nem nagy dolog. Egy másik ének még jutott eszembe, amikor készültem a szolgálatomra, és ezt is el szeretném mondani. Egyetemi időszak alatt történt, még biztosan visszaemlékszem rá, hogy egy reggelen áhítatot tartottam, és ezt az éneket is gyakoroltam, és úgy átjárt ennek az éneknek a mondani valója, ami úgy szól, hogy oly hálás vagyok neked, Uram, szavakkal ezt ki nem fejezhetem. Oly hatalmas vagy, és oly igaz, hogy önfelette imád szívem. És úgy ezt átéreztem, és tényleg éreztem azt, hogy az Úr mennyire jó velem, megszabadított, és tényleg vezetett, és érzem az Úrnak a jóságát. És aztán elmentem az egyetemre, és ott találkoztam kollégákkal, emberekkel, beszélgettünk. Hát az egyik éppen mesélte, hogy milyen jól megy neki, éppen valamilyen nagyon értékesebb ajándékot kapott. Aztán összejött neki, hogy megy Amerikába, készül Amerikába, összejött neki egy nyári munka lehetőség Amerikába, és úgy, hát nem tudom, volt egy olyan pillanat, amikor úgy egy picit úgy elkeseredtem a szívembe. Nem tudom, hogy a testvérek értik, hogy mit mondok, de minthogyha úgy oda került volna az, hogy talán az az öröm, amit a reggel éreztem, ott úgy elszállt. És már nem is vagyok annyira áldott. És utána visszaemlékeztem arra, hogy milyen jó volt a reggel, amikor az Úrral dicsőítettem, és éreztem azt, hogy az Úr rólam gondot visel, és az Úr kezébe vagyok. Hát ahhoz, hogy úgy érzem, hogy ahhoz, hogy valóban boldogok legyünk, és ezt érezzük, és ahhoz tudatosítanunk kell magunkban, hogy mink van. Mert ha nem tudjuk, akkor olyan könnyen eladjuk az értékeinket. Egy tálencséért is akár. Odaadjuk az elsőszülöttségi jogunkat. És ez megtörténik minden nap. Ha nem tudatosítjuk magunkban, hogy milyen értékeink vannak, hogy megszabadított az Úr, Izrael népének rendszeresen kellett emlékezni, arról volt a délelőtt szó, hogy rendszeresen kellett emlékezni arról, hogy az Úr őket megszabadította. És olyan hamar elfelejtették. Alig mentek 100 métert, már elfelejtették. De amikor emlékezünk rá, akkor mindig arra emlékezünk, hogy az Úr velünk van. Az Úr megállt bennünket, az Úr megszabadított bennünket. És rendszeresen kell magunkat emlékeztetni, hogy mink van, mit kaptunk az Úrtól. És arra is visszaemlékeztem, hogy a reggel az adakozásról imádkoztunk, és arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen nekem van szükségem arra, amikor adakozok, hogy emlékeztessem magamat, hogy nincsen semmim. Ezt nemrégen Mike Sámuel-től interneten hallottam egy tanítását, és tőle hallottam ezt, hogy nincs semmim. Amikor adakozunk, tulajdonképpen megköszönjük az Úrnak, hogy minden tőlünk van, és ezt rendszeresen tesszük, mert amikor egy gyerek visszaadja a szüleinek, ad valamit, akkor nem az övét adja, hanem a szüleiét adja vissza. És ugyanígy kell érezzük mi is az Úrral kapcsolatban, hogy akkor, amikor adakozunk, nem a miénket adjuk, mert nincsen semmink, igaz? Az Úrtól kaptunk mindent, és olyan jó, hogyha valóban az Úr betölti az életünket, ha valóban számba veszük azt, hogy mit kaptunk az Úrtól, és így kívánom ezt mindenkinek. Ha még nem éreztük azt, hogy mit jelent az Úrban való öröm, az Úrban való gazdagság, akkor valóban tapasztaljuk meg. Ezt nem lehet elmagyarázni, nem lehet odaadni, az Úrtól lehet megkapni ezt, és ezt kívánom mindenkinek.
Szeretnék elmondani egy régebbi élményemet, amely remélem, hogy tanulságos, mindemellett, hogy jellemző. Még egyetemista voltam, és Kolozsváról ingáztam Zilarra is vissza, alkalmival legtöbbször, és ez esetben is az volt, hogy jött a péntek, és haza akartam jönni Zilarra, lementem Kolozsvárra vonatállomáshoz, és láttam, hogy hatalmas tömeg van. Kiszámoltam, hogy ebből legalább egy, de inkább 2 óra várakozás lesz. Aztán nem sokára előkerült egy zilai atyafi, ő is egyetemista volt, ő is hazafele igyekezett. Mondom neki, nem mondom, lesz, mit várjunk. Azt mondja, hogy miből gondolod te azt, hogy nekünk is annyit kell várni, mint nekik? Nem tudod, hogy nekünk van valakink? Megütötte a szófülemet, gondoltam, hogy legyen neked igazad. És neki lett igaza, nem sokára már hazafelé robogtunk. Több százszor mentem alkalmival, de ez az eset emlékezetes volt azért, mert megmutatta, hogy én tele vagyok számítással, ő pedig tele volt hittel. Én azt mondom először magamnak, de a testvéreknek is, hogy gondolkozásunk ne szűküljön be földi keretek közé, ne kelljen más vagy nehéz körülmények megmondják, hogy van valakink, hanem mindig legyen ez tudatunkban is. Legyünk ilyen gondolkozással. Amen.
Kérjük a Sipos és az Etre gyerekeket.
Lukács Vilma, az Ószövetség könyvei. Mózes 5 könyvével kezdődik az írás. Teremtés az első, majd a kivonulás van a másodikban, Egyiptom földjéről. Harmadik könyv szól a léviták tisztjéről. Negyedikbe került a nép számlálása, ötödikbe pedig a törvény summája. Józsué, Bírák, Rút, Sámuel 2 könyve, Királyok, Krónikák szintén párba kötve. Ezrás, Nehémiás templomjavításról szól, míg Eszter könyve a hűség jutalmáról. E 17 könyvben mindent egybevetve van Isten népének írott történelme. Jobb könyve a tűrés és a hit próbája, következik Dávid 150 Zsoltára. Bölcsalmon írta példabeszédekét, Prédikátor könyvét, Énekek énekét.
Ez az 5 könyv együtt a költészetára, és rákerül a sor a proféciákra. Négy nagy proféta közt első Ézsaiás, látnok szeme előtt élt már a Messiás. Jeremiás könyvét síralmait sírja, Ezékiel könyvét fogságban írta. Dániel könyvében csodás események, bátor hitvallások és jövendőlések. 12 profétát közül még az írás, Hóseás és Joel, Ámos és Abdiás, Jónás és Mikeás, Náhum és Habakuk, jövőt látó szemünk sosem volt hazuk. Zofóniás, Haggeus és Zakariás, végül az utolsó könyve Malakiás.
Az Ószövetség könyvei. Négy evangélium, de azért nem páros. Máté, Márk és Lukács, a negyedik János, az örömhír Jézus. Megszületett tíme, Jánosnál így hangzik. Testé lett az ige, életét, halálát és feltámadását, szemtanús hűséggel ők négyen megírják. Előttük történtek csodái tettei, majd az apostolok cselekedetei következik sorba.
Aztán Pál apostol írja leveleit, és a Szentlélek szól rajta keresztül a gyülekezeteknek. A rómabeliek kaptak mindjárt egyet, Korintusba 2 kellett megírnia, bizonyságképpen, hogy Krisztus Isten fia. Galatákhoz 1, Efézusban, mivel már ott is hittek az Úr Krisztusban. Filippi, Kolossé szintén kaptak 1, Tesszalonikában viszont 2 tettek. Timóteus 2, Titus 1 kapott, végül Filemonnak egy rövidet hagyott. Zsidókhoz írt levél, majd Jakab apostol 1 levele után Péter 2-ben szól. 3 levelet írt János, Júdás 1, a Jelenések könyve zárja a sorrendet. Értéséhez adjon az Isten kegyelmet.
Most egy énekszámot fogunk meghallgatni az énekkarton, utána Szőke András és Sipos József testvér.
Atyai bősi szentíté, kövessük bátran lelkesen, hátra ne nézzük semmiért, útmutatunk az Úr legyen. Atyai
elnézést kérek, hogy részben eltérek a mai felolvasott ígétől, de ez a nap ugyan egy nagyon nevezetes nap az egész keresztény világnak, mert máma az egész keresztény világ ünnepli az Annák napját. Az én megboldogult feleségem nem csak az Annák napját ünnepelte ezen a napon, hanem az ő születésnapját is, mert Anna napján született. Mielőtt a költeményt elmondanám, két ígeverset szeretnék felolvasni, az első bibliai Annáról, aki nem volt más, mint Sámuel prófétának az édesanyja. Sámuel első könyve, első részének a 11. és 20. versét olvasom. És fogadást tőn mondván, seregeknek ura, ha megtekinted a te szolgáló leányodnak nyomorúságát, és megemlékszel rólam, és nem feledkezel el szolgáló leányodról, hanem fiú magzatot ad szolgáló leányodnak, én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és borotva nem érinti az ő fejét soha. És történt idő múltával, hogy terheslőn Anna, és szüle fiat, és nevezi őt Sámuelnek, mert úgy mond, az Úrtól kértem őt. Ez az áldott fogadás, amelyet Anna tett, élő hittel, teljes bizalommal, hogy az Úrtól kértem őt, és meg is adta, és oda is áldozta az Úrnak, mert tudjuk a Szentírásból, hogy Éli papnál nevelkedett fel már, mint gyermek, egészen még nagykorú lett, és próféta lett belőle. Én is azt kívánom, nem csak az Anna testvérnőknek, hanem minden édesanyának, minden leányzónak, aki házasságra készül, hogy ilyen élő hittel, ilyen bizalommal kérjenek az Úrtól áldást, gyermeket, ahogy ezt az édesanyja tette, és meg is kapta. Úgy szintén, mint délelőtt Szűcs testvér köszöntötte a fájdalomban lévőket, a Hecke családot, a Kovás családot, akik szívükben gyászolnak, az elköltözött szeretőikért, és biztatom őket velem együtt, hogy az elköltözöttek várnak bennünket, hisz azt mondja az énekíró, hogy a szülők várnak boldogan ott, gyermekük majdan érkezni fog, s a viszontlátás oly üdvteli, egymást a mennyben köszöntenni. A költeményem, amit el szeretnék mondani, az én megboldogult feleségem emlékére, a címe az, hogy Hazavár most is. A testvérek tudják, főleg a szatmári testvérek, hogy én egy utazó személy voltam, mozdonyvezető, és az én áldott lelkű feleségem sokat kellett reám várjon. De várt is hűséges szívvel, mert ha éjszaka háromkor jöttem haza, ő az ablakba volt, és várt, hogy megérkezzem. Ha éjszaka kellett mennem, akkor se feküdt le, mellettem volt, míg eljött a 2 vagy 3 óra, hogy el ne aludjak, hogy el ne kétsek szolgálatomból. És mindig várakozásban volt, sőt, csomagolt, vagy én csomagoltam, és ő szép szorongva nézte. A költemény a következőképpen hangzik. Megint hazaindulok, nem sokára. Nagy néma csend borult a kis szobára, üres kihalt lett, az ajtója zárva, nincs már ott, aki eddig hazavárt. Békülten kimondom, elköltözött, nem lakik többé e falak között. Ó, hogy várt mindig, milyen nehezen szorongva leste, mikor érkezem, s amikor egyszer csak elé léptem, úgy felragyogott az a kedves drága két szem, pedig szolgálatom hívő szavára én nem olyan gyakran hagytam őt magára, és neki fájt minden búcsúvétel, körül tipegett áldott hűséges anyai féltéssel. Amit csomagoltam és rendezgettem szeme kísért, csendesen ült mellettem, s belesülített minden féltő gondot, néhány búcsú szóval annyit mondott, várlak. Aztán egyszer csak ő is útra kelt. Végső tekintetével átölelt, és indult. Hangtalanul, csendesen elment. Elment. Hiába keresem őt, ő utazott el. Ismételgettem. Tudta, hogy örök hajlék hívja fent, és most előre ment, és hazavár. Csak egy kevés idő van hátra már, s ha itt véget érnek, próbák, földi harcok, újra meglátom azt a kedves áldott arcot, ott, ahol nem választ el már soha semmi, és soha többé nem kell búcsút venni. Kicsiny szobám most csendesen fogad, de csönde is tud drága titkokat, hogy vár, mint eddig, hogy ne várna rám. A hajlék urunknál kész, ez Jézus ajándéka. Vár a megváltót haza országába, és vár most is odahaza az áldott lelkű feleség, a drága édes anya. Amen.
Boldog az ember, aki az Úrban bízik, és az ő parancsolataiban gyönyörködik. A Zsoltárok könyve egy olyan könyv, ami nagyon könnyen érthető, de nagyon sokat mond számunkra, legalábbis számomra. Hálával áldozzál az Úrnak, és teljesítsd a mindenhatónak tett fogadásidat. Hányszor fogadunk? Ha többet nem, de egyszer biztos fogadunk, amikor fehér ruhában itten felvonulunk, felvonultak, felvonultam én is valamikor, és eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Vajon ez mindig így van a szívemben? Mindig így van az életemben? Hálaadás a testi és lelki javakért. Nagyon sok esetben mi hálát adunk a testi javakért. De a testi javakért is csak akkor adhatok hálát, hogy azt a munkát elvégzem. A múlt vasárnap az imaórán pont erről volt szó, a recségről. Tehát Isten biztatott, buzdított bennünket a munkavégzésre, a testi munkának az elvégzésére. Ehhez tudnék epizódokat fűzni, de nem húzom az időt velem. Ezért hálát adni. A lelki áldásokért hálát adni. Itt megszégyenültem nagyon. Hány alkalom volt, amikor jöhettem volna, és nem jöttem. Azért, hogy együtt legyek a testvérekkel, hogy együtt nyerjük lelki áldást, és azért adjunk hálát. Amikor elhalasztom a péntek estét, és nem jövök, akkor milyen felüdülésben volt részem? Semmilyenben. Tehát nem volt miért hálát adjak. Pedig alkalom megvolt rá, és nem tettem. Tehát azért, hogy mi áldást nyerjünk Istentől, lelki áldást és fizikai áldást, nekünk van kötelességünk is. Nekünk tenni is kell ezért. Hadd mondjak el egy... Körülbelül 2 hete hallottam a vallásos műsorban 14:30 egy riportot. Nagyon megdöbbentem, amikor mondja, hogy Csehországból egy vállalkozó, aki a 90-es években megtért, és úgy nyilatkozott: az egyik legnagyobb érték, ami az életemben van, hogy elfogadtam Istent és megtértem. És ez az ember ma óvodát, elemi iskolát és liceumot üzemeltet, és ma Csehországnak az egyik leggazdagabb embere, és most egy múzeumot akar létesíteni, ahol minden nyelven megtalálható lesz a Biblia, és a Bibliával kapcsolatos előíratok, amit úgy fogalmazott meg, hogy ezt azért csinálja, mert teljesen meg van győződve arról, hogy Európa keresztény alapokra lett helyezve valamikor, és hogy eltért a keresztény alapoktól, és ezzel is próbálja ő bizonyítani, és segítséget nyújtani, hogy visszatérjen Európa, és Csehország, és más ország, és minden nép a keresztény alapokra. És nagyon megdöbbentett. Lévén az adakozásról szó, hogy gazdálkodok a pénzzel? Mit csinálok a 2 fillérrel, és mit csinálok a milliárdokkal? Adjon Isten bölcsességet nekünk, hogy tudjuk a 2 fillért Isten dicsőítésre használni, és a nagy pénzt is. Ezt kívánom saját magamnak és mindannyiunk számára. Amen.
Újra az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, utána Ivánécki Dániel és Kriszta, és Ivánécki Gabriella szolgálatát is meg.
Hiszen nagy kerítő szeretet így, hétes másba benne nyugszom én. Szent hitetre mindig érzem én, üdvömet csak tőle gyertem én. Benne megnyugodni, ó, mi jó, csak nála jó, szeretetre minden jó.
Gyermekáma, ha felnövök, nagy ember leszek, én parancsolok a többieknek. Leszek katonatiszt, sőt, még nagyobb. Majd minden népeken parancsolni fogok. Leszek csillagász, akadémikus, dr. Hakapeszi, mindenkit gyógyítok. Leszek ez is, az is, de valójában mi leszek? Amikor felébredek, mindent elfelejtek. De hogyha álmom Jézusra helyezem, hogyha felnövök, az ő szolgája leszek. Legyen a gyermek jámom Jézusé, úgy egész életemben boldog leszek én.
Az Úr Jézus szeretete, az Úr Jézus szeretete olyan, mint a napsugara, amely áldást, fényt, meleget áraszt szerte a világra. Lenne bár a szeretetem olyan, mint a holdnak fénye, mely a napnak fényességét visszavetíti az égre. Amen.
Köszöntöm én is a testvéreket. Nagyon örvendek, hogy itt lehetünk, felüdülünk testileg, lelkileg itt Szatmáron, és örvendek, hogy eljöhetünk most nyáron is. Szoktam olvasni minden reggel egy részt az Ószövetségből, és egyet az Újból. Ezt úgy vettem észre, hogy nagyon jó szokás, és mert a nap folyamán, hogyha nem is olvasom olyan figyelmesen, az Úr tud szólni egy-egy ige által, mert eszembe jut, hogyha pillanatnyilag nem is szól, de a nap folyamán, hogyha eszembe jut, szól az Úr hozzá. És ez nagyon jó. És most az egyik nap, mikor olvastam a Máté 16-ból, két igeverssel szólt az Úr hozzám. Felolvasom röviden. Ekkor mondta Jézus az ő tanítványainak, ha valaki jönni akar utánam, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Így úgy kezdődik ez, hogyha valaki jönni akar én utánam. Ebből azt értettem meg, hogy nem kötelező az Úr Jézust követni. Nem muszáj jönni, nem muszáj őt követni, nem muszáj követni az Úr Jézus. Nem mondja, hogy mindenképpen kötelező jönni. Megadja nekünk azt a lehetőséget, ha akarunk. És eszembe jut a tékozló fiú is, ugye, hogy mikor kikérte a ráeső részt, akkor az apja odaadta neki a ráeső részt. És akkor tovább itt, ahogy olvassuk, hogy tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Ugye rájöttünk már arra, hogy a keresztény élet arról szól, hogy önmagunkkal fel kell vegyük a harcot a mi akaratunkkal. Fel kell vegyük a harcot saját magunkkal. Mi hajlamosak vagyunk emberileg, ugye az imaórán is olvastuk, hogy mondjuk, hogy az én házam, az én autóm, az én időm, az én pénzem. És amíg így gondolkozunk, hogy az én, addig nem tudjuk megtagadni magunkat, nem tudjuk megtenni ezt. Olvassuk a Korintusi levélben, amikor Pál apostol mondja, ugye, hogy a makedóniaiak mindenüket odaadták, habár szegény, sőt, erejüken felül adtak, habár szegények voltak. Szegény közösség, és mégis erejüken felül adtak. És aztán később mondja, hogy sőt, még magukat is az Úrnak adták. Hogyha ezt nem tudjuk megtenni, hogy tegyük le a mi életünket az Úr kezébe, hogy tagadjuk meg önmagunkat, akkor, és nem tudjuk magunkat az Úrnak adni, akkor nehéz lesz az adakozás, nehéz lesz időt szakítani, hogy elmenjünk egy beteget látogatni, egy testvérhez, vagy a pénzünkkel szolgálni. A makedóniaik mindent az Úrnak adtak. És a második vers, amit olvastam, mert aki meg akarja tartani az életét, elveszti. Észrevettem magamon most a napokban, hogy nagyon könnyen megsértődök. És éreztem, hogy ez nem jó nekem. Éreztem, hogy... És amikor pont olvastam az Új Szövetségből, pont ez a rész volt, és azt szólta az Úr hozzám, hogyha én meg akarom tartani az én igazamat, lehet igazam volt, és amikor megsértődtem, nekem úgy tartom, hogy nekem van igazam. De azt mondja, aki meg akarja tartani az ő életét, tegyük az ő igazát, elveszti azt, akkor maradok az én igazammal. De hogyha pedig elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Hogyha pedig feladom az én igazamat, és az Úr szólt hozzám, és sikerült feladni, akkor éreztem a békességet, éreztem az örömet. És ezt kívánom a testvéreknek is, hogy tudjuk megharcolni a nemes harcot, tudjuk felvenni önmagunkkal a harcot, tudjunk lemondani anyagiakról is, tudjunk az Úrnak adni mindent, tudjuk elmondani, hogy mindenem az övé, és mi visszaadjuk azt, amit tőle kaptunk. Ezt kívánom a testvéreknek, amen.
Újra az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, utána pedig Szabó Szabolcs és Jó Sándor szolgálatát.
Kedjél. Ha a nap módjára nem is tudsz millió ösvényre fényt hinteni, lámpád nem kell ám minyár otromba véka alá rejteni. Lásd az a kis mécses, melynek fénye alig világítja meg szobádat, nem is egyszer, talán többször is már megmentett néhány vándortársat. Vak sötét éjszakán, mikor botorkálva ment, s haladt az utcán, útján egyszer csak eltévedt. Nem látott más fény, csak a te mécsesed csupán, amely ablakodon át messze lövelte fényét a sűrű éjbe, s mécsesed fényétől vezetve hazaért a legbiztosabb révbe. Ezért hát ne rejtsd el a fényt, tedd szem elé, hogy mindenki lássa, ha nem is vagy nap, mégis fénykedj, mindenkinek ez a hivatása.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és örvendek annak, hogy itt lehetünk. Jó páran értesültek már róla, hogy ide költöztünk Ombodra, a Pósomékhoz egy időre, családommal, feleségemmel és gyermekeinkkel. Ez azért történt, mert munkahelyet váltottam, és így láttuk kivitelezhetőnek. De örvendek annak, hogy ebben a gyülekezetben Isten igéje hirdettetik, és sok áldást nyer, mindaz, én is nyertem már sokat, mindaz, aki őszinte szívvel és alázattal hallgatja azt. És ma több ige is foglalkoztatott, egy néhány verset szeretnék csak felolvasni a 42. Zsoltárból, annak is az első három versét, csak kettőt. Amint a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy vágyik utánad a lelkem, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Most a napokban elég jó hőség volt, és gondolkodtam azon, hogy mekkora áldás az, hogy oda megyünk a hűtőszekrényhez, és kivesszük azt a palackot, üveget, vagy flakont, vagy bármit, és ihatunk. De a szarvasnak, főleg Közel-Keleten, nem éppen olyan egyszerű volt eljutni a folyóvízhez, ahogyan mi jutunk most életadó vízhez. És ezért úgy is van megjegyezve a címben, hogy a 63. Zsoltár is nagyon hasonlít ehhez. Az Dávid ott írta, azt olvassuk, hogy Dávid Zsoltár abból az időből, amikor a Júda pusztájában volt, és ott is mondja azt, hogy Isten után vágyakozik a lelkem, mint a kiszikkadt kopár, a víztelen föld. És nagyon vizsgált az Úr, és gondolkodtam azon, hogy mit jelent nekem Isten közelsége. Vágyakozom-e én az Isten után? Sokszor kapjuk rajta magunkat, hogy Isten áldásai, ahogyan elhangzott előttem is, annyira elvakítják a szemünket, hogy csak az ajándékokra koncentrálunk, és az ajándék szerzőjét, akitől az ajándékot kapjuk, őt nem vesszük eléggé figyelembe. És sokszor még inkább, még tovább megyünk, nem csak mint a gyermek, aki a szüleit nem hajlandó figyelembe venni, amíg az ajándékot meg nem unta, hanem azt mondja Isten igéje a Jeremiás próféta könyvének a második részében, hogy kétszeres rosszat cselekedett az én népem, engem, az élő víznek a forrását elhagytak, hogy a repedezett falu ciszternákat, kutakat ássanak maguknak, amelyek nem tartják meg a vizet. Mi emberek állandóan futunk, keresünk valami boldogságot, valami örömöt, valami olyan eufórikus érzést, ami betölt minket, és a világ ezért hajhássza bele magát, és ezért sikerül az ördögnek annyi szenvedélybetegséget, annyi örömtelen és kiégett embert legyártania, mert az ember be van állítva arra, hogy állandóan keressen valamit, ami őt megelégíti. De hogyha nem az élő víz forrását keressük, az Urat, hanem benne, vele, tőle elégszünk meg, akkor állandóan mérgezett és pocsolya ízű élvezetek jutnak el csak hozzánk, amelyek károsak és meg tudnak ölni, hogyha nem találunk vissza az élő víz forrásához. És csodálom Istent azért a türelemért, amelyel gondoskodik arról, hogy hívjon bennünket vissza, akar minket felüdíteni önmagával, és azt a kapcsolatot, amire teremtett minket ott Édenben, azt akarja újra helyrehozni. Még akkor is, hogyha mi néha rugódozunk ellene, és nem vagyunk hajlandóak beismerni azt, hogy rá van szükségünk. Én szeretném, és szeretnék tudatosan igyekezni arra, hogy Istenben gyönyörködjek, vele elégedjek meg, vele töltekezzek be. Ez az öröm is olyan, hogy kapok egy adagot belőle, nem égek ki utána, mint a világ örömök után, de újra és újra szomjazom rá, újra és újra visszavágyik a lelkem, mert tudom azt, hogy ez az igazi, ez az, amire szükségem van. és úgy szeretném, hogyha a zsoltárosokkal együtt én is vágyakozhatnék, és kérem az Urat, és kérem azt is, hogy mindannyian, akik vágyunk erre, ha tudnánk imádságban tudatosan törekedni arra, hogy Istennél keressük a mi szomjunk oltását, Istennél keressük a mi megelégedésünket, és ne higgyük el az ördögnek azt, hogy bármilyen más, bármilyen kecsegtetőnek, vagy szépnek, vagy kívántosnak tűnjék is, hogy megelégíthet bennünket. Isten, ami Istenünk, ő a teremtőnk, ő a megváltónk, és ő a mi reménységünk is. Hozzá igyekszünk, és adja az Úr, hogy el is érjünk. Amen.
Nagyon örülünk testvéreinknek, mindenkinek, nekik is, akik most jöttek hozzánk. Az Úr áldja meg őket, és bennünket, minnyájunkat, hogy tudjunk az Úr gyülekezetében hasznos eszközök lenni, szolgálni mások javára. Imádságos könyve, a Biblia szíve, ott van a közepén, ahogy megnyitjuk a Bibliát, és szinte minden versével lehet Istenhez közeledni, fohászkodni. Istent lehet dicsőíteni és magasztalni, hogy hallottuk, hogy ezek meg voltak zenésítve, és az Izrael népében így énekkel közeledtek Istenhez, és a kotta elveszett, csak a szöveg maradt meg, benne van a Bibliában. Valaki azt mondta, egy zenész, hogy talán Isten azért engedte meg, hogy a kotta elveszen, hogy minden kornak a zenészei zenésítsék meg a Zsoltárok könyvét. Írjanak mindig új és új dallamokat a Zsoltárokra. Hát valóban szép az, amikor így a Bibliával, az igével tudunk Istenhez közeledni, énekelni. De a Zsoltárok könyvének nem csak ilyen Istenhez közeledő, ilyen lelki gondozói, oktatói célja van, hanem tanítani akar Isten bennünket. Tehát ez nem csak ilyen költői kifejezések vannak benne, hanem örök érvényű isteni igazságok. És bár ilyen költői formában, zenei formában jön hozzánk, mert például most a 112. Zsoltárt, ha tudnánk olvasni Héberről, Havas Péter meg tudja csinálni, de a többiek nem nagyon. Itt van Péter, nincs itt, ő most máshol van. Tehát minden sor egy-egy betűvel kezdődik, és figyeljük meg, hogy úgy van, hogy minden versben van legalább két igazság. És ezek az igazságok a Héber ABC-nak mindig egyik betűjével kezdődik. Isten oktatni akar bennünket, így van a 119. Zsoltár is, így van a 112. Zsoltár is. Tehát Isten nem csak azt akarja, hogy mi olyan jól érezzük magunkat, amikor szolgálunk, meg énekelünk, hanem azt akarja, hogy halljuk meg az Isten üzenetét. És minden Zsoltár isteni üzenet és tanítás. És ezen a délutánon is Isten azt akarja, hogy ebből tanuljunk, és ebben a rövid időben, ami van, mert tudom, hogy amikor meleg van, meg az ember nem talál levegőt, akkor hamarabb csukódnak a szemek, hamarabb jár össze-vissza az embernek az agya, még az ige hirdetői is. Nem jutnak eszünkbe a szavak, meg amit akarunk mondani. Többször bele kell nézni a füzetbe, meg a jegyzetbe. Az este az ifjúságin ült mellettem valaki, és azt mondja, azt a nagy jegyzetet fogod most elmondani? Ott egy egész lap jegyzetem. Hát mondom, igen, ahogy öregszek, minél nagyobb kell legyen a jegyzet. Mert elfelejtjük, és tartom azt, hogy akinek nincs esze, legyen ott esze. És akkor lejegyezzük a dolgokat. De Isten tanítani akar bennünket, és figyeljünk oda arra, amit Isten akar nekünk mondani. Hallottam, illetve olvastam, hogy Egyiptomnak a királya elveszítette az egyik gyöngy sorát, ami nagyon-nagyon sokat ért. És akkor kihirdette az országba, hogy aki megtalálja egy hónapon belül, csak ennyire tart ez, akkor nagy jutalomban részesül. Tehát megtalálja és vissza is hozza, persze. Akkor az nagy jutalomban részesül. De ha valaki megtalálta és 30 napon belül nem hozza vissza azt a gyöngysort, akkor a halál fia. Megtudjuk, halál fia lesz. És lehet a 30 nap, és egy nap, a 30 nap után egy totyogó kis bácsi jön be, hogy ő megtalálta a gyöngysort. De uram, azt mondja maga, nem hallotta a hirdetést, hogy is van, hogy csak 30 napon, de. És mikor találta meg? Hát a 30 napon belül voltam. Hát akkor miért nem hozta, azt mondja, addig, mert most a halál fia van. Azt mondja, én nem azért jöttem, hogy ajándékot kapjak. Én nem azért hozom vissza, mert nagy ajándékot fog adni nekem. Én nem ezt akartam. Én hívő ember vagyok, azt mondja, és én tudom, hogy amit találok, én azt vissza kell adjam. Mert én félem az Istent. Isten félelemből most visszahoztam ide magának, és maga csináljon, ahogy akarja. Hát megkegyelmezett neki. Életben tartotta, életben maradt ez az ember. Az Isten félelemnek jutalma van, testvéreim. Jutalma van. Ne a földi jutalmat keressük, mert a világban az emberek sokszor a vallást, az Isten tiszteletet, az imádságot, meg maga az Isten fogalmat erre használják, hogy mi jön nekem, mi marad nekem, mit kapok én ebből. Hallottam az egyik ember, nem mondom testvér, embernek mondom, atyánk fia, embertársunk, járt a gyülekezetekbe kéregetni. És volt, ahol jól el tudta mondani a szövegét, és adtak neki, tartottak gyűjtést, és jól megszedte magát. De persze a testvérek megtudták, hogy milyen ember, és hogy szóltak egymásnak, hogy te, ha jön az, akkor ne adjatok, és ne adjatok se szót, se ilyen dolgokat neki. És persze, hogy egy idő után nem jött már sehova, nem jött az ima. Egyszer az egyik testvér találkozik vele az utcán, és kérdezi, hogy te, azt mondja, hát nem jössz már többet az imaházba. Miért nem jössz az imaházba? Azt mondja, ez gondolkodik egy kicsit, azt mondja, hát nem érdemes már oda menni, nem éri meg. Tehát milyen jutalomra gondolunk mi, testvéreim? Csak az anyagi javak? Az emberek sokszor ezért keresik, hogy kapjak valami anyagi dolgot, valami előnyben részesüljek. És nem erre kell, hogy gondoljunk. Az Isten félelemnek nagy jutalma van, és 5 dolgot szeretnék röviden elmondani, ami jutalomképpen képezi a hívő embernek a koronáját, amit Isten tesz a fejére, és ezek nagyon, de nagyon fontos dolgok. Az első, az érzelmi kiegyensúlyozottság. Azzal kezdődik ez a Zsoltár, hogy boldog az ember, aki féli az Urat. Tehát ez a boldogság, ez nem azt jelenti, hogy állandóan mosolyog. Be abba is bele lehet fáradni sokszor. Nem erről van szó, hogy mindig ilyen túláradó az élete. Hanem itt arról van szó, hogy ez az ember egy kiegyensúlyozott ember, hogy akkor is, amikor nehéz neki, mert itt látjuk a Zsoltárban, hogy ez az istenfélő ember dolgozik, az istenfélő ember megkeresi a kenyerét, és munkából él, elfárad ilyenkor az ember, és akkor is boldog. Akkor is boldog, amikor ad, mert adakozik, mert ő látja a szükséget, akkor is boldog, amikor látja, hogy kölcsön kérnek, és ad, és nem veszíti el ezt az érzelmi állapotot, mert beteljesedett, kiegyensúlyozott, egy erős ember ilyen szempontból, nem fújja a szél, semmilyen fajta szél, az ilyen ember kiegyensúlyozott ember. Az Isten félelem adja ezt az embernek az életében. És testvéreim, törekedjünk erre. Annyi ember van, aki csak azt az érzést keresi. Hogy jaj, de jó volt az az ének, jaj, de jó volt az a történet, jaj, de jó volt az a beszélgetés, és csak ilyen érzelmi fellángolásokra tudnak visszanézni, visszagondolni, de Isten sokkal többet akar nekünk adni. Sokkal többet, egy ilyen maradandó, állandó lelki állapotot, kiegyensúlyozott, érzelmi kiegyensúlyozottságot, nem kiégést, hanem hálaadást, bővölködést, boldogságot, békességet minden körülmények között. Ez az Isten félő embernek a jutalma. A második jutalom egy lelki jutalom, és talán ez a legfontosabb. Talán ez a legfontosabb. Itt az ige sokat mond erről. Összefoglalva, így van itt az egyik ilyen mondás, hogy a szíve erős. Mert amikor az Isten félő ember az Istenhez közeledik, akkor a szívében megerősödik. És ez sokféleképpen nyilvánul meg. Az, aki Isten féli, az ismeri az Istent. Tudja, hogy kicsoda az Isten? Úgy általában, hogy teremtő, meg hatalmas Isten, aki vezeti az életem, ismeri, hogy kicsoda Isten, de ismeri személyesen is az Istent. Én tudom, hogy az én megváltóm él, mondja Jób. Nem azt mondja, hogy tudom, hogy az Isten valahol van. Sok ember, sok vallásos ember tudja, hogy van Isten, de személyes kapcsolata nincs az Istennel. Az Isten félőnek a jutalma az, hogy ismerheti személyesen az Istent, sőt, ez az ismeret arra készteti, hogy minden nap jobban és még jobban ismerje meg az Istent. Itt olvastuk azt, hogy az igazakra világosság fénylik a sötétben attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Hát az Isten félő ember törekszik az Isten irgalmát, kegyelmét, igazságát mind jobban és jobban megismerni. Ő nem elégszik meg ezzel. Keresi az Isten akaratát, keresi az Istent. Azt mondja Pál apostol, hogy ő arra törekszik, meg arra igyekszik, hogy mind jobban ismerje meg az Úr Jézus Krisztust. Tehát ez a hívő embernek a törekvése, lelki törekvés ez. Az Isten igéjét nagyon szereti. Úgy olvastuk itt, és csak idézem ezeket az igeverseket, az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Ez is az érzelmi kiegyensúlyozáshoz vezet bennünket, de a lelki erőhöz vezet bennünket. És olyan sok ember ezt nem tudja megtapasztalni. Mert mindenféle összejövetelekbe, meg szertartásokba keresi. Az Isten igébe kell keresni. Hallottátok a bizonságtevésben sokszor. Olvastam az igéből, az Ószövetségből, az Újszövetségből. Ezen elmélkedek. Ez az életünknek az ereje, testvéreim. Nem a szertartás, nem az, hogy mit tudok, meg mit ismerek, hanem azt, hogy olvastam, kutattam, és a gyakorlatba akartam ültetni. Ez lelki törekvés kell, hogy legyen. A hívő ember kell törekedjen arra, hogy Isten vezethesse őt. Úgy olvastuk itt, hogy az Isten félő ember az igazakra világosság fénylik a sötétben. Tehát az az ember, amely a sötétben van elcsüggedt, hova kell, merre kell menni, nem tudom. Hát az Isten félő ember, mivel lelkileg jól áll, őt az Isten vezetheti. És ezt látjuk a Bibliában, hogy vezette az Isten az embereket, és sokszor halljuk ezt, hogy megtapasztaltam az Isten vezetését. Szólt hozzám az Isten. És rájöttem, hogy kell éljek, hogyan kell viselkedni. Ezt azért történik, mert Isten félelem van a szívben, és nem hagy az Isten a sötétbe. Nem hagyja, hogy botorkáljak, nem hagyja, hogy elcsüggedjek, hanem fényt gyűjt. És világosságra hoz, és ez is nagy áldás, testvéreim, hogy nem emésszük magunkat, nem esünk kétségbe, mert nagyon sokan az emberek között tönkre mennek. Nézzétek, itt a Zsoltárban szó van a gonosz emberről. Azt olvastuk róla, hogy csikorgatja a fogait, és eleped. Eleped. Hát miért? Hát ő nem az Istenre figyel. Magára néz, meg ha az emberekre néz, akkor irigykedik. És az az ember, aki Isten fél, az nem így csinálja ezeket a dolgokat, ő Istenre tekint. És Isten vezetheti őt. És ezek azok az igazságok, testvérem, amelyek bennünket lelkileg erősítenek. És ez egy jutalom. Ez egy nagy áldás. Legyen ez mindig a tekintetünk előtt. Gyakoroljuk magunkat ebben, hogy érzelmileg, de főleg lelkileg erősödjünk meg. Gyorsan elmondom azt is, hogy a Jóisten jutalmat ad anyagilag is. És úgy olvastuk itt az igében, és nem kell elhagyni ezt sem, hogy gazdagság és bőség lesz annak házában, és igazsága mindvégig megmarad. Mert ez az ember becsületesen végzi az ő munkát, az igazsága megmarad. Nem csak az emlékezete, hanem ez egy igaz, egy becsületesen dolgozott ez az ember, és megkereste a kenyerét. Nem csak úgy, hogy aludt egyet, vagy imádkozott egyet, és akkor ott várja a nagy pénz, a nagy gazdagság. Hanem dolgozik. Mondhatnánk úgy is, hogy szenvedve, verejtékezve, ahogy Isten adta. Mert nem csak úgy, hogy nem csinálunk semmit, és akkor gazdagok leszünk. Nem. Itt Isten azt mondja, hogy becsületesen végzi ez az ember az életét. És akkor, amikor gazdagságra jutott, akkor mit csinál a hívő ember, az Isten félő ember ezzel a gazdagsággal? Szolgál vele. Azt mondja, adakozik, kölcsön ad, könyörül, segít. Hát ez van. Nem azt mondja, hogy mennyi anyagi javam van. Hanem azt mondja, hol tudok segíteni? Ez is az Isten félő embernek az ismertető jele, mert sokan a pénzt teszik Istenüké. Még keresztény körökbe is forog ez a tévhit, hogy ha hívő vagy, akkor gazdag kell legyél, egészséges kell legyél, sikeres kell legyél, és hogyha nem ez vagy, akkor bűn van az életedbe. Pedig Isten igé azt mondja, hogy dolgozni kell, csendben, hűségesen, verejtékezve, szenvedve, fáradtsággal, imádkozni azért, hogy Isten rendelje ki a mindennapit. És akkor, amikor megadta Isten annyit, amennyit adott, avval szolgálok. Ha kevés, akkor is szolgálok. A két fillérrel is szolgálok. Ha több van, akkor a többből szolgálok, mint ahogy a korintusiak. Az ő szegénységükben erejük felett adakoztak, azt mondja. Mert az anyagi, testvéreim, nem a cél. Nem a cél. Hanem Isten azt akarja megpróbálni, meglátni nálunk, hogyha én adok neked gazdagságot, te tudod azt használni a saját javadra és mások segítésére? Isten ezt akarja. De ezt is meg kell említeni, az Isten félő ember anyagilag kiegyensúlyozott. Megvan a mindennapi, elégedjünk meg, és szolgáljunk vele. Aztán egy következő jutalom, az a családi áldás. Itt figyeljük meg, hogy nagyon röviden, de megfogalmazza, hogy az Isten félő ember családcentrikus. Nem a szingli életet keresi, nem is az ilyen kalandos életet keresi, nem ez a lényeg. Családalapítás, gyermekek nemzése, gyermeknevelés, azt mondja, hogy hős lesz annak magva a földön. A hívek nemzedéke megáldatik, a hívek nemzedéke. Tehát itt arról van szó, hogy az az ember, aki Istenfélő, az így keresi a párját, így, imádkozva, becsületesen, tisztán, erkölcsösen, az Úrra figyelve, ez a legfontosabb. ha megtalálta a társát, férjét, feleségét, akkor azon arra törekednek, hogy gyermekeik legyenek, gyermekeket neveljenek. Isten ezt akarja, hogy a gyermekek hívők legyenek, szolgáljanak. Az Isten félő embernek ilyen a törekvése. Ez a vágy van benne. És testvéreim, imádkozzunk, hogy ez a családcentrikus hozzáállás legyen. Ugye látjátok, hogy a családot mennyi mindenféleképpen támadják. Mindenféle törvényeket akarnak hozni, hogy a családot ki kell tágítani. A család férj, feleség és a gyermekek. Isten így gondolta, így tervezte ezt el. Nem lehet ezt másképp mondani. A jó Isten ezt így látta jónak. A más dolgok azok bűnös dolgok, erkölcstelen dolgok, ami Isten ellen van. Isten ítéletét hozzák. De sajnos, hogy vannak népek, nemzetek, okos emberek, tanult emberek, akik a sodomaiak bűnére vetemednek, mert azt mondják, hogy modern világban élünk. És az Isten félő ember így akar szolgálni Istennek, a családommal együtt. És imádkozzunk, hogy ez legyen a törekvés, testvéreim. És befejezem azzal, hogy az Isten félő ember jutalma az az áldott jövőkép, ami a hívő ember előtt van. Hogy itt a földi élet befejeződik, és megyek az atyához, hazamegyek. És úgy olvastuk itt az igében több iget kitételbe, hogy megmarad, nem ingadozik, emlékezete lesz az igaznak, igazsága megmarad mindvégig. Ez az ember, a lelki ember, az aki az igazságra, a becsületre törekedik, aki az Úr Jézust követi, az oda fog menni, ahol az Úr Jézus van. És ő nem csak e földi életre törekszik dolgokra, hanem tudja, hogy elbomol a sátorház, de nekem épületem van az Istennél. És a hívő ember, az Isten félő ember ezzel a reménységgel van. Ezzel az optimista jövőképpel van, hogy ami a legjava még hátra van. Ebből az életből, a legjava. Lehet, hogy nem itt a földön találom meg az igazságot, a megbecsülést, de ott az Istennél. Az igaz bíró előtt azt megtalálom. Tehát kedves testvéreim, erre törekedjünk, és ebben erősödjünk meg. Az Isten félelemnek jutalma van. Jutalma van. Lelkileg legfőképpen, de érzelmileg, családilag, anyagilag. És az a boldog reménység, ami ott van a hívő emberben, hogy megyek az Úrhoz, lesz viszontlátás, látom az Urat, találkozok vele, az Istennel. Hát ez erősítsen meg bennünket, és tartson a jó úton bennünket. Amen.
Thank you.
Édesatyám, köszönjük ezt a közösséget egymással és veled. Köszönjük, hogy lelkesítesz a közösség által. Köszönjük az énekeket, amit adtál. Köszönjük az igét, a ma délutáni igét, amivel erősíted a szívünket. Te látod, hogy olyan könnyen elelőtlenedünk, amikor próbákba kerülünk, de köszönjük, Urunk, hogy te mindig percről percre mellettünk vagy, és fogod a kezünket, és ölbe veszel, hogyha elgyengülünk. Urunk, rád bízunk az életünket, és számítunk arra, hogy te kísérsz, és megsegítesz minden helyzetben, és valamikor egyszer majd ott fogsz fent várni, és tudunk együtt örülni, hogy győztünk. Amen.
Amen.